Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról, ezt közölte a szervezet a Facebook oldalán. A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Település Fejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban, fogalmaz a szövetség közleménye. A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a helyi önkormányzati reform, stratégiai irányok és első lépések című 20 pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a magyar kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását, közölte a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Benedek Bulcsú Balást, míg a parlamenti államtitkárnak Kaproncai Balást kérte fel Lanner Judit miniszter, az Oktatási és Gyermekügyi miniszter közölte, a vezetőknek meghatározó szerepük lesz az oktatás megújítását célzó hatalmas munkában. Lanner Judit Benedek Bulcsú Balázsról azt írta, több mint 20 éves közigazgatási és kondifikációs tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy egy minisztérium akkor működik jól, ha a szakmai döntések mögött gyors, átlátható és hatékony szervezet áll. A miniszter úgy fogalmazott, az államtitkár ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi valóságát, művészetoktatási intézményvezetőként évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a legkisebb településeken élő gyermekekhez is eljusson. Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció, mutatta be a leendő államtitkárt Lanner Judit. A fagykár bejelentéseket vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Tájékoztatásuk szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agro.med.hu oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A Hungaromet tájékoztatása szerint ugyan folyamatban van az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatainak felülvizsgálata, mert a jelenleg alkalmazott módszerek egyes térségekben nem minden esetben tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet. Az új hőmérsékleti adatok meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítanak a mikroléptékű topográfiai adottságok hatásaira, így fontosabbak lesznek a hőmérsékleti adatok, áll a közleményben. Az adatok folyamatos frissítése érdekében is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén, közölte a minisztérium. Az épített örökség helyi felújítási programjának első elemeként Debrecen belvárosában a Szent Anna utcán megújult egy 100 éves lakóépület, ebből az alkalomból díszokleveleket adott át a lakóközösség, a tervezők és a kivitelező képviselőinek a város polgármestere a helyszínen sajtótájékoztatón. Pap László felidézte, a város közgyűlése 2024 áprilisában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a helyi egyedi védelem alatt álló építmények építményrészletek felújításának támogatására az épített örökség felújítási programban. A pályázat részeként egyszeri visszanemtérítendő támogatást nyújtanak a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok felújításához. A programban a társasházakként működő lakóközösségek és debreceni székhelyű lakószövetkezetek mellett civisházak, eklektikus polgárházak tulajdonosai is részt vehetnek, ismertette a polgármester. Pap László hozzátette, a pályázat keretösszege idén 220 millió forint, 10%-kal több, mint egy évvel korábban, de ez a forrás a város gazdasági erejével összhangban növekedhet a következő években. A 42 lakásos bérház 400 millió forintos külső homlokzati felújítását az önkormányzat 200 millió forinttal támogatta, a többit a lakók önrészként fedezték, a belső korszerűsítéshez pedig 190 millió forint hitelt vett fel a lakóközösség, hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az időjárásról.
Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik, délután térségünkben 23 és 26 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Engem átölel, a szavak, mit átadnak, mindig kevés, fogadj el. Honnan tudnám, mi zajlik benned?
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Zenés irodalmi est lélekben és dallamban. Ezzel a címmel rendezik azt a jótékonysági estet, amelynek persei adományát a sajóvámosi templom tetőjavítására szánnak. Május 30-án, e hét szombaton 17 órától az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület képviseletében Kardos Katalin versmondót hallhatják. Közreműködik Ivacsné Kuttor Diana énekes és Szabóné Szegedi Karolina orgonista. Az estre Sajó Vámos lelkipásztora hív meg bennünket. Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Sajó Vámos református lelkipásztorát, Kis Pétert, akit nem is olyan régen iktattak be hivatalába. Jó napot kívánok, hát nyilván szembesült azokkal az állapotokkal, ami a templom felújításához szükséges lenne, illetve hát keresik ezeket a lehetőségeket, és szombaton most egy szép alkalom lesz, mit terveznek?
Így van, áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye ez a szombati alkalom, erről elmondhatjuk, hogy a mi esetünkben az első ilyen alkalom és ilyen lehetőség, az a zenés irodalmi est, ahol reménység szerint mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, így pünkösd után talán még inkább van lehetőség arra, hogy tovább töltekezzünk, és vigyük kicsit tovább az ünnepnek a hangulatát a hétköznapokba, és tartson ki minél tovább az az erő, amivel a Szentlélek tud megajándékozni bennünket. És így kerül sor erre a zenés irodalmi este, ahol egyszerre fognak megszólalni a versek, egyszerre lesz ugye énekszó, és mellette ugye megszólal majd a templomnak az orgonája is.
Nagyon szép régi templomról van szó, amelyet azonban 1843-ban tűzvész pusztított el, és akkor 1900-ban jelentősen átépítették. Mit lehet elmondani a mostani templomról?
Egyfelől, amiket ugye ön is említett, ugye 15. századi templomról beszélünk, gyakorlatilag a legutolsó nagyobb változtatások valóban azok így már túlmutatnak a százesztendőn, történtek ugye kisebb-nagyobb munkálatok, állagmegóvás és statikai szempontból, azért is hálásak vagyunk, hogy az ilyen famunkálatok 50 éven keresztül ellátták a szolgálatukat, viszont oda jutottunk, hogy most már statikai szempontból szükséges a hajónak a tetőcseréje, és minden biztonsági előírásra odafigyelve, illetve a szakmai javaslatokat szem előtt tartva, ez a tetőcsere ez egyúttal ugye a födémcseréjét is jelenti, tehát gyakorlatilag egy dupla feladat az, ami előttünk áll, ami ugye ennek megfelelően drasztikusan meg is növeli a költségeket.
Honnan lehet előteremteni ezeket a költségeket? Nyilván, hogy nem egy jótékonysági alkalom által jön majd össze. Mihez tudnak még?
Így van, ez már a sokadik olyan alkalom, amikor hívogatjuk a helybelieket és a környéken élőket. Egyébként is igyekezett a gyülekezet minden évben legalább egy koncertet tartani, az zömmel ugye az adventi időszakban volt hallható, amióta pedig ugye ez a feladat elénk került, ott évente próbálunk ugye több alkalmat megragadni, legyen az orgonakoncert, érkezzen hozzánk operaénekes, illetve legutóbb ugye egy gitárkoncert volt, ahová hívtuk az érdeklődőket, köztük ugye egyik gyülekezeti tagunk, mint tanítvány szerepelt ezen az alkalmon, tehát igyekszünk megragadni így az alkalmakat, ahova hívogatunk, akár a zene, akár az ének, akár a hangszeren keresztül, emellett pedig ugye minden lehetőséget igyekezünk megragadni, akár ugye az állami támogatásokon keresztül, illetve ugye folyamatban van egy nagy léptékű gyűjtés, ahol mind a vámosiak, mind a környező települések ugye hozzánk tartozik, ugye Sajósenye és Sajó Pálfala felekezettől függetlenül ugye adakoznak a testvérek azért, hogy előre mozdítsuk templom felújításnak az ügyét.
Végül mondjuk egy részletesen, hogy mikor, hova várják pontosan az érdeklődőket, hogyan zajlik majd ez az alkalom?
Sajó Vámoson a református templomba hívunk és várunk mindenkit. Május 30-án szombaton 17 órára erre a zenés irodalmi estre, ahol az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület részéről Kardos Katalin fog verseket olvasni közöttünk. Az énekszó Ivacsné Kuttor Diana énekművész révén juthat el hozzánk, illetve a templomunk orgonáját, amely egyébként egy országorgona. Néhány évvel ezelőtt sikerült felújítási munkálatokat végezni rajta, pedig a mi kedves, szeretett organista kántorunk Szabóni Szegedi Karolina fogja megszólaltatni. Ide hívunk és várunk mindenkit, aki akár a verset, akár az éneket, vagy a hangszert szívesen hallgatja, és úgy érzi, hogy szeretne töltekezni még inkább az ünnepet követően, hogy ez elkísérjen bennünket a hétköznapokban.
És ugye szeretne adakozni, hozzájárulni a templom felújítási munkáihoz. Nagyon szépen köszönjük az információt, áldott szép estét kívánunk önöknek, kedves hallgatóink, Kis Pétert, Sajó Vámos lelkipásztorát hallottuk. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Jelentős pályakarbantartási munka kezdődik a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonatszakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára. Váci Viktort, a MÁV Inform sajtóügyeletesét Demeter Zsuzsa kérdezte.
A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasútvonalon fogunk átfogó karbantartásokat végezni egész nyáron, tehát ez egy 3 hónapos időszakot ölel fel, amelynek célja pontosan a megbízhatóbb és betarthatóbb menetrenddel történő vonatközlekedés segítése lesz, hiszen a jelenlegi pályaállapotok, a pályaállapot romlások miatt elég sok szakaszon jelenleg sebességkorlátozásokkal közlekedhetnek csak a vonatok. Ez nyilván hosszabb menetidőt és ezáltal késést, vagy akár a csatlakozások elmulasztását is okozza. A nyári beavatkozások során több mint 44 kilométeren szabályozzuk a vasúti pályát, illetve közel 17 kilométeren hosszú síneket cserélünk, valamint ágyazatrostálást végzünk. Ezektől a beavatkozásoktól egyértelműen azt várjuk, hogy a térségben a vonatok menetrendje kiszámíthatóbb lesz, kevesebb késésre kell számítani, illetve a meghibásodások előfordulása is csak.
Hogyan kell elképzelnünk, tehát szakaszosan fognak dolgozni, vagy itt az összes sínt fel kell szedni, és újakat tenni, váltókat kijavítani, vagy kicserélni?
A munkatársaim már előre kijelölték azokat a szakaszokat, ahol a beavatkozások szükségesek. Itt elsősorban azokon a szakaszokon, ahol jelenleg ideiglenes 20, 40, 60, 80, 100 km/órás sebességkorlátozások érvényesek, azokon a helyeken célunk, hogy ismét a 120 km/órás alapsebességre emelhessük vissza a pályán alkalmazható sebesség értékét, és ezzel haladhassanak majd a vonatok, ezáltal valóban egy biztos, illetve kiszámítható kapcsolatot tudjanak tartani a térség települései között.
Akkor nem egyszerre kezdik el a munkát, tehát a végig a 44 kilométeren, hanem szépen szakaszosan haladnak, melyik irányból melyik irányba?
Igen, több szakaszon zajlik majd a munkavégzés, hiszen sor fog kerülni útátjárók átépítésére is, valamint a Toka és Rakamasz közötti közel 200 méter hosszú híd felújítását is a nyári munkálatok során valósítják meg a szakemberek.
Jelentős az intercity közlekedés is ezen a vonalon, bár ön mondta, hogy Mezőzombor és Miskolc között zajlik ez 44 kilométeren, de ugye mindig Miskolc és Nyíregyháza viszonylatában beszélünk, mert hát aki Nyíregyházáról Miskolcra szeretne eljutni, azt nyilvánvalóan érinti, vagy fordítva ez a munkálat, és akkor hát mire számíthatnak az utasok?
Az intercity közlekedésben alapvetően a változás az lesz, hogy a Budapest és Miskolc közötti szakaszon lényegében változatlan gyakorisággal közlekednek majd az Intercity, csak itt mindegyiket színva Intercity-ként kell keresni, azokat, amelyeket korábban Toka Intercity-ként keresték az utasok. Ezen kívül ugyancsak Miskolcig megmaradnak a Hernád-Zemplén Intercity-k is változatlan menetrend szerint. A másik irányból Nyíregyháza felé, ha jövünk Budapestről, nyugati pályaudvarról, ott pedig ugyanolyan gyakorisággal megmaradnak az Intercity vonatok Nyíregyházáig, csak most mindegyiket Nyírség Intercity-nek fogják nevezni, azt is, amelyik az ellentétes órában Toka Intercity néven közlekedett. Lényegében a lezárás által érintett szakaszon pedig pótlóbuszokkal, MÁV-buszokkal tudjuk biztosítani az eljutást. Itt is lesz egy újítás, méghozzá, hogy Miskolc és Debrecen között 2 óránként az autópályán V100C jelzésű pótlóbuszok fognak indulni. Ezek 1 óra 38 perc alatt teszik meg ezt a távot, és köztes megállás nélkül, tehát lényegében Miskolcon a Búzatéren, a Tiszai pályaudvarnál, illetve Debrecenben a vasútállomáson állnak meg. Ezen kívül a 100C vasútvonal menti településeknél is közlekednek pótlóbuszok, tehát Szerencs és Nyíregyháza között közlekednek olyan pótlóbuszok, amelyek a személyvonati megállási rend szerint állnak meg, illetve olyan pótlóbuszok is, amelyek az Intercity-k által érintett fontosabb állomásokon állnak meg.
Tehát egyfajta gyors járatok, mondjuk így.
Igen, ezek egyfajta gyors járatok, és ezen kívül gondoltunk a kerékpár szállításra is, ugyanis több olyan járat indul, amikor a kerékpárszállítás is lehetséges, tehát ilyen kerékpárszállító kisbuszokkal lesz ez megoldva. Ennek a menetrendje ugyancsak a MÁV honlapján már látható, de lényegében 2 óránként biztosított a kerékpárok elszállítása is a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon.
Tehát akkor ezt úgy képzeljük el, hogy a buszokhoz csatolnak egy mondjuk így utánfutót, vagy egy kerékpárt, vagy egy külön kerékpárszállító
kis busz.
Én úgy
tudom, hogy külön egy kis busz lesz, ami követni fogja a nagy buszt.
Ez maximál, tehát túl sok kerékpár nem fér majd rá. Tehát mondjuk egy nagy csoport ne induljon így el.
Hát mindenképpen a kerékpáros utazásokhoz ilyenkor meg kell váltani a kerékpárhelyet, és akkor így az ütemezhető.
Az mindig kérdés, hogy ezek a buszok ugye hogyan tudnak beállni, hát ha nem is a vonatok helyébe, mert hát nyilván nem a vasútállomásról fognak indulni, de annak közvetlen közeléből?
Igen, minden állomáson, minden településen a kijelölt MÁV busz megállókat érintik, de egyébként ezek például a Mezőzomboron, Tarcalon, Tokajban, Rakamazon, Görögszálláson egyértelműen a vasútállomásnál állnak meg, virányosan az autóbusz váróteremben, Nyírteleknél a vasútállomás bejárati útnál, illetve Füzesbokornál is a vasútállomás bejárati útnál állnak meg. A 2 végállomáson Szerencsen és Nyíregyházán pedig a vasútállomás mellől indulnak.
Aki nagy bőröndökkel utazik, hogyan oldják majd meg? Tehát a buszoknak az oldalába ugyanúgy be lehet pakolni majd a táskákat, a bőröndöket, a podgyászt?
Igen, hát a buszoknak egyrészt a podgyászterébe is, másrészt ezek javarészt alacsony padlós autóbuszok lesznek, tehát könnyebb, kényelmesebb lesz a fel- és leszállás csomagokkal együtt is.
Már picit érintettük, hogy úgynevezett kiegészítő munkálatok is zajlanak majd. Itt gondolni kell arra, hogy ugye például a közúti közlekedést érintően említette már ön is, hogy vasúti átjárókat is javítanak vagy korszerűsítenek. Ez mit jelenthet pontosan, illetve lehet-e tudni a helyszíneit? Hogy ezeket hogyan kerüljük
idején,
majd el?
A munkálatok idején 4 vasúti átjáróban lesznek lezárások a térségben. Rakamazon a 38-as számú Kossuth úti vasúti átjárót zárják majd le június 6-ától július 10-ig, aztán ugyancsak Rakamazon a Dózsa-György utcai vasúti átjárót június 29-től július 3-áig zárják le, ezeknél a településen belül más utcákon lehet majd kerülni. Nyírteleknél a Petőfi Sándor utcai átjárót július 20-ától július 24-ig zárják le, itt egy ideiglenes terelőút épül majd a síneken átkelésre, és Görögszállás állomás mellett a 3635-ös számú út átjáróját augusztus 3-ától 7-ig zárják majd le, itt is egy ideiglenes átkelőt fognak építeni erre az időszakra.
Érint-e vasútállomásukat, vagy bármilyen ehhez kapcsolódó létesítményt maga a munkálat?
Mindenképpen egy fontos velejárója a munkálatoknak, illetve hát a nyári időszakra időzítettük azt, hogy Miskolc-Tiszai pályaudvaron a vágányok alatt átvezető aluljárón is dolgoznak majd a szakemberek. A vágányok alatti vízszigetelés felújítása miatt ideiglenesen elbontják, majd visszaépítik az érintett pályaszakaszokat és perorészeket is. Így ez a vágányzár utolsó hónapjában zajló munkálat lesz majd, és ennek célja a beázások megszüntetése, illetve a további állagromlás megelőzése. És a nyár folyamán még egyes településeken lehet éjszakai zajjal járó munkavégzésekre számítani, itt akár a kőrakodás, sínlehúzás, vagy akár csak a nagygépek mozgása miatt lehet az éjszakai órákban is zajhatás. Ez leginkább a Tarcal, Tokaj, Rakamaz és Nyírtelek térségében érintő lakosokat érinti majd.
Elég forró nyár várható, ezt jósolják most így a meteorológusok. Mire számítanak, mi nehezítheti a munkát, esetleg mi miatt csúszhatnak a munkálatok? Van-e valami olyan tényező, hát az időjáráson kívül persze, ami esetleg most még így kérdéses lehet?
A munkákat ugye 3 hónap hosszúságra ütemezték be a szakemberek, Ez azt jelenti, hogy hagytak benne elegendő pufferidőt arra, hogyha valamilyen esetleges nem várt körülmény hátráltatná a kivitelezést, hogy vélhetően az augusztus végi átadás az tartható lesz.
Mennyibe kerül ez a teljes jelentős felújítás, vagy pályakarbantartás?
A 3 hónapos komplex karbantartást a MÁV csoport saját forrásából 3,2 milliárd forint értékben valósítja meg. A munkálatokban mintegy 200 szakember vesz részt korszerű nagygépek bevonásával, így lényegében több mint 44 kilométeren végeznek el vágányszabályozást, közel 17 kilométeres síneket, valamint 900 vasbeton aljat és 4000 méternyi optikai kábelt is cserélnek. Továbbá 8000 tonna az úzott követ építenek be a vasúti pályára.
Most ugyan beszéltünk arról, hogy itt mi várható, de hát ugye a szó hamar elszáll az éterben. Hol tudnak tájékozódni az utasok?
A MÁV csoport honlapján egy részletes leírást találnak akár a munkálatokról, részletesen leírjuk a közlekedési rendet, tehát a MÁV csoport, illetve a MÁV Inform felületein tudják ezt keresni az utasok, valamint aki konkrétan a saját utazását szeretné percre pontosan megtervezni, az a MÁV Plus applikációban már a vágányzál ideje alatt érvényes menetrendeket fogja találni, így annak megfelelően tudja majd kiszámolni időben az eljutását.
Nyíregyházához ugye nagyon közel van Tokaj, és hát Tokajban megélénkül az élet nyáron. Akik oda szeretnének utazni bárhonnan az országból, ők mire számítsanak most így kiragadva ezt a települést?
Tokaj térségébe, Budapest és Tokaj között a Zemplén Intercity-ket javasoljuk Szerencsig, onnan a Tokaj, illetve Nyíregyháza felé induló MÁV buszok közlekednek, tehát lényegében a Miskolc felőli eljutás az buszos átszállással lehetséges. Akik a Budapest, Szeglét, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza fővonal valamelyik állomása és Tokaj között utaznak, azok a megszokott menetrendi időben közlekedő Intercity-kkel utazhatnak Nyíregyházáig. Ezek a vonatok a vágányzár ideje alatt egységesen nyírség Intercity-ként közlekednek. Nyíregyházától tovább utazó utasaink számára pedig a Nyíregyháza Tokaj Szerencs között közlekedő MÁV buszokkal lehet utazni. Itt van gyorsjárati autóbusz is, illetve minden állomáson megálló járat is.
Jelentős pályakarbantartási munka kezdődött a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon, amely a miskolci utasokat is érinti. Tudtuk meg a MÁV Inform sajtó ügyeletesétől, Váci Viktortól, aki tehát Miskolcról utazik, vagy Miskolcra utazik, tájékozódjon mindenképpen előtte, mert sok esetben pótlóbuszokra kell átszállni. Demeter Zsuzsa interjúját hallották.
Az ember végül homokos, szomorú vizességre ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok.
színű égboltban forog, a lakkos, hűvös dinamó. Zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, kard éle csillan, a hajam bajszom, mint elternyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl,
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula és a meleg. A kutyának, macskának, rágcsálóknak, madaraknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek a következő napokban. Négylábú társunk, ha kevés folyadékot visz be a szervezetébe, akkor dehidratált lesz, ami nem tesz jót az egészségének. A kutyák nem izzadnak, hanem a szájukon át lihegéssel és a nyelv kinyújtásával hűtik magukat. Ha ezt látjuk, azonnal gondoskodjunk vízről, hűtésről. Riportunkban dr. Kis Daniella állatorvostól, a Miskolci Állatkórház állatorvosától kértünk jó tanácsokat, a riporter Sütő Dávid felé.
Milyen hatással lehet a hőség kis kedvenceinkre, akár már a 20-30x fok feletti hőségek, ezek mit okozhatnak?
Szerencsére a hőháztartásuk a kis állatainknak is nagyon-nagyon jól működnek, viszont ők sincsenek hozzászokva ahhoz, ahogyan mi sem, hogy az a extrém hőség ilyen módon megjelent. Azt lehet mondani, hogy olyan 25 fok felett már annak számít, hogy nekünk is figyelnünk kell a kompenzálásra, mind magunkra, mind pedig a kis állataink esetében is. Nagyon nagy különbség van a kutyus és a cicus témakörben. A kutyák esetében ugye a lihegés, amit nem kell bemutatnom egyik gazdinak sem, mint egy nagyon jó kompenzáció forma, és nagyon-nagyon hatékony módon is tud ez működni. Ugye az ő esetükben a testfelületen és a mancsokon keresztül történő hőleadás, az egy kicsikét háttérbe szorul, és ugye az elsődleges az orális formája a hőleadásnak. Amit ebben az esetben mindenképpen nagyon fontos megtennünk az az, hogy ezt lehetővé tehessük, tehát például, hogyha szájkosarat használunk, akkor olyat kell mindenképpen, amin keresztül is tudnak ők lihegni, és mindig nagyon fontos a friss víznek a jelenléte, ugyanis a pár is egyfajta formája a hőleadásnak, és alapvetően nem is a vízfelvétel teljesen, amit láthatunk ilyenkor, hanem egyfajta ilyen szájöblítés is nagyon gyakran látszódik a kutyáknál, ahogy ugye megforgatják igazából, hogy a párásítás lehetővé tegyék. Valamint maga a hőnek a szabályozása akár klímával, akár szellőztetéssel is mindenképpen tud segítség lenni, viszont azért nem szabad átesni a ló túloldalára sem. Az ő esetükben is alapvetően a hirtelen hőváltozás az ugyanolyan problémákat tud okozni, mint a mi esetünkben. Tehát a hirtelen hideg, hirtelen meleg váltakozásra gondolok, ugyanolyan módon tud az ő kötőhártyájuk is, és az összes nyálkahártyájuk is erre rosszul reagálni, és emiatt ugye váladéktermeléssel, illetve ilyen megfázásos tünetekkel találkozhatunk. A cicák esetében ott ugye a lihegés már egy sokkal kevésbé természetes dolognak számít, ugye náluk szerencsére sokkal hatékonyabb a mancsokon és magán a testfelületen történő hőleadás is, hiába ugye szép bundájuk van, illetve a fülük van ez, ami még nagyon jelentősen tudnak ők hőt leadni. Ezért, hogyha azt látjuk cicánknál, hogy lihegnek, az már azt jelenti, hogy már ezek a hőleadó funkciók nem megfelelően működnek, tehát azért náluk már ezt azt lehet mondani, hogy egy hőguta határmenti történetről van szó. Ugye a hőguta az, amitől a legjobban félünk, mert ebben az esetben viszont már nem tud a szervezet több hőt leadni, és elkezd emelni. emelkedni, mint hogyha lázassá válnának igazából. Ez mindenképpen már állatorvosi beavatkozás szintet jelent. Ugye abban az esetben már nem tudunk mi sem segíteni külső hűtéssel, hanem ilyenkor már intravénásan szoktuk megkezdeni mind a folyadékpótlást, ugye a sok megelőzés érdekében, mint pedig a hűtés formáját is. Azért természetesen nem 0 fokos vizet rakunk az intravénás témakörben, de azért mindig meg szoktuk próbálni legalább a testhőtől 1-2 fokkal hidegebb infúziónak az alkalmazását, illetve természetesen addig itt a rendelői körülmények között folyamatosan monitorozzuk a testhőjüket, és ugye ez a hőgutának a fő kezelése igazából, hogy ugye milyen gyorsan és milyen módon tudjuk megfordítani.
Ha a hőguta szóba került, gazdák hogyan vehetik észre akár kutyánál, cicánál félig meddig említettük, főleg most itt beszélünk a kintiekről, hogyan lehet észrevenni, milyen tünetei vannak?
Hát az elsődleges az mindenképpen az intenzív lihegés. Ugye a lihegésnek többféle mértéke van kutyák esetében is, magát a nyelvnek a kint lévőségét, illetve a kutyának a közbeni viselkedését lehet megfigyelni. Az enyhétől egészen ugye odáig, amikor már ténylegesen teljesen kiölt a nyelvét, és ugye akár már egy nyázásos tünetet is látunk, amikor már szervezet önmagától próbál párásítani. Emellett igazából, amikor már a viselkedésében is látszódik, hogy valami nem olyan, mint szokott lenni, ne adj Isten, eljutunk odáig, hogy már nem reagál, tehát a nevére nem figyel, nem mozog, csak fekszik, és mondjuk nem akar semmit sem csinálni, nem akar önmagától bármilyen módon megmozdulni.
A hőgutánál egy dolog eszembe jutott, bár még ugye a nyár közepén nem vagyunk, de gyakori problémaként előfordul, elmegyünk bevásárolni bárhova, és akár cicával vagy a kutyával megyünk el, és ugye zárt autóba hagyjuk. Gondolom ez is okozhat problémát. Ilyenkor mire figyeljünk oda?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, sajnos azért is, mert a legtöbb tévhit és a legtöbb probléma ehhez a témakörhöz kapcsolódik a nyár folyamán, ugyanis sajnos az, hogy ugye egy pár percről van szó, egy pár perc, egy előtte lehűtött autó, minden ilyesmi szóba kerül, viszont azt nem tudjuk sajnos befolyásolni sehogy sem, hogyha ugye bezárjuk az autót, felhúzzuk az ablakot, természetesen a biztonság érdekében, és benne marad egy állatka, akkor gyakorlatilag perceken belül olyan mértékben tud felmelegedni az autó, és inkább az a probléma, hogy nem tud szellőzni, tehát ez a meleg levegő bent is marad, és csak ez veszi körül, hogy gyakorlatilag perceken belül el tudunk jutni, akár az eszmélet vesztéség is hőgúta szempontjából. Természetesen ilyenkor, amit meg tudunk tenni, az az, hogy megpróbálunk ugye többen elmenni, hogy legalább egy gazdi tudjon az autóban jelen lenni, lehetőleg a klímát addig bekapcsolva hagyni, vagy pedig az összes ablakot lehúzva, hogy szellőzni tudjon, illetve a legjobb az ugye az, hogyha árnyékos helyet találunk, hogy legalább a felmelegedés mértékét lassítsuk valamennyire, viszont sajnos boxban talán még kevésbé, de box nélkül is azért egyáltalán nem ajánlott őket úgy egy hagyni, hogy mi nem vagyunk felügyelettel mellettük.
Kutyáknál még felmerül egy kérdés, a sétáltatás. Ilyenkor hogyan, miként vigyük őket sétáltatni, amikor ilyen kirívó nagy melegek, 30 fok feletti nagy melegek vannak jelen, akár a nyár folyamán. Ilyenkor mire figyeljünk oda, mit vigyünk magunkkal pluszba, mire készüljenek a gazdák a sétáltatás közben?
Nekünk nagyon jó cipőink vannak, nagyon vastag talppal, viszont sajnos az állatainknak ilyenek nincsenek, ezért a beton az, ami a legnagyobb ellenségünk a sétáltatás esetében, ugyanis egy 25-30 fokos kinti hőmérséklettel, erős napsütéssel, akár 50-60 fokra is simán fel tud forrósodni, ami viszont már égési sérüléseket is tud konkrétan okozni a mancsokon. Emiatt mindenképpen ajánlott az, hogy ugye ezeken az időszakokban kerüljük a betonos területeken, viszont azért ugye magát a betonnak a teljes elkerülését elég nehéz megtenni, tehát inkább itt az órákkal tudunk játszani, hogy semmiképpen sem déli időszakban, hanem reggelre, kora reggelre, akár hajnalra, illetve estére, késő estére, akár éjszakára időzítsük a sétákat, és azért ilyenkor a sétának a mennyiségét is érdemes lecsökkenteni, amiatt is, hogy ugye nehogy magát ezt a hőleadási funkciót eljutassuk odáig, hogy már nem tudják saját magukat kompenzálni. Természetesen minden sétánál, ami azért egy 10 percnél továbbra nyúlik, egy jó nagy palack víz és egy kis itatásra alkalmas tálka az mindenképpen legyen nálunk, mert akár, ahogy az elején beszéltük is, erre a szájöblítésre is mindenképpen jó, hogyha sor kerül séta közben is.
kinti cicáknál, hogy hogyan tudjuk segíteni így a nyár folyamán, ugye nem vagyunk otthon, dolgozunk, miként lehet őket segíteni az, hogy ne kapjanak hőgutát.
Cicák esetében eleve ez egy nehezebb témakör, olyan szempontból, hogy ugye beszéltük, hogy maguk a hőleadás szempontból is egy nehezebb állatfaj, viszont ugye az árnyék és az árnyékos terület, az árnyékos beton, mint hőleadás segítő területek, az mindenképpen az elsődleges az ő szempontjukból is. Igye itt a vízzel való elérhetőség, a víz felmelegedése, az ugye mindenképpen probléma, hogyha egy egész napig nem találkozunk velük, viszont azért szerencsére ők sokkal jobban hozzá vannak szokva a kinti jövésmenéshez, és sokkal jobban megtalálják azokat a területeket, mondjuk egy kutyus, akinek ugye egy kertben van beszorítva az élettere. Esetleg ugye, ami még szóba jön, azért cicák még kevésbé viselik el, de kutyáknak az ilyen hűtőmellények, hűtőmatracok, azok egyre jobban elérhetőek, és egyébként változó, hogy mennyire viselik el természetesen az ilyen jellegű dolgokat magukon, de azért egy vízkedvelő kutyusnak biztosan jól esik, ugye, hogy rajta van egy olyan jellegű folyamatos hűtés biztosító mellény. Cicák esetében azért a vízkedvelés az egy kicsikét korlátozotta, de nekik is mindenképpen, ha legalább egy olyan matracot le tudunk tenni, ami hűsét, azért biztosan jól tud esni.
Ha melegben megjelennek a szúnyogok, kullancsok, hélősködők, ezek mit okozhatnak cicának, kutyának egyaránt, milyen problémák lehetnek ezekkel kapcsolatban?
Igen, az egész éves probléma az most aztán még inkább az egekben van, leginkább azért, mert nagyon sok gazdi ilyenkor indul el kirándulni, és amúgy városban is nagyon jellemző a kullancsok és a szúnyogok jelenléte, de az erdőben ez ugye hatványozódik. A cicusok esetében szerencsére betegségterjesztés szempontjából kicsit korlátozottabbak a félelmeink, azért az ő esetükben is csípések, és emiatt kiütések, viszketés az felmerül, tehát nekik is vannak készítmények, akár cseppes, akár tablettás formában, hogy ezeket megelőzzük. Magát ugye a csípést azt nem tudjuk megelőzni, csak hogyha ugye repellenszert használunk, de az ebből elfajuló betegségeket azokat mindenképpen, úgyhogy náluk kinti cicáknál is szintén, mint kutyusoknál havonta javasolt, de bentieknél is 3 havonta érdemes kombinált készítményeket alkalmazni. A kutyusok esetében viszont sokkal inkább fontos ennek, ezeknek a szereknek az egész éves havi szintű alkalmazása. Ugye itt is van egy pár kivétel, ami több hónapra is szól, viszont ugye a kullancsok által terjesztett már nem csak a babézia, hanem sajnos az erlichia, illetve az leishmaniai sejtű is már egyre gyakoribb. Ezek régebben sokkal mediterránabb betegségek voltak, de sajnos a klímaváltozással már Magyarország teljes területére is egy teljesen jellemző betegségekről van szó. Ezek viszont nagyon komoly egészségügyi vonatkozással bírnak, olyan mértékű levertséget, étvágytalanságot és teljes májvese eltolódásokat tudnak okozni, ami viszont már van, hogy életveszélyes állapotig is tud fajulni, és igazából egy havi szintű védekezéssel ezzel ellen mind tudunk tenni. A szúnyogok esetében a kutyáknál mindenképpen a szívférgességet emelném ki első körben, itt is sajnos ez egy mediterrán betegség, és sajnos mi nagyon sok gazdi emlékezetében úgy él, mint egy mediterrán probléma, viszont már ez teljesen megdőlt, tehát teljesen Magyarországon is ugye már szerencsére egyre több reklámozó cég is foglalkozik azzal, hogy reklámozzuk azt, hogy mennyire fontos és mennyire egy egetrengető probléma. Nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy ugye nagyon sok ideig, akár több évig is tünetmentesen lappang, és szépen növekszik a tüdőartériában, a beinjektálás után, és utána pedig szinte egyik pillanatról a másikra okoz keringési problémákat, akár összeomlás, ez is ugye egy ilyen lihegéses, légszomjas tünettel kezdődik, de nagyon hamar tud nagyon komoly szövődményekkel járni.
A cseppen és a tablettákon túl esetleg milyen lehetőségek vannak még itt a védekezésre, a szúnyog kullancs által terjesztett betegségek elleni védekezésre?
Az egyik legfontosabb újdonság az mindenképpen az éves injekció. Ez bolha és kullancs ellen érhető el, illetve a szúnyogok esetében a közvetett témakörre, tehát ott a lepke szúnyog ugye az, aki terjeszti, viszont magára a szívféreg ellen van injekciónk, szintén egy éves. Ezek mindenképpen azért előnyösebbek, hogy nem kell havonta a gazdinak gondolkozni azon, hogy ugye be kell adni, rá kell cseppenteni, mikor és miért használjak. Viszont ugye mindenképp figyelni kell arra, hogy az egy év, amikor letelik, akkor ezeknek is a hatóideje az ugye addig tart. A kullancsok és a szúnyogok esetében is ugye vannak repellenszerek, ezeket úgy félszóval említettem, ezek, amikor ténylegesen olyat alkalmazunk, hogy távol tartsa, hasonlóan, mint a mi bőrünk esetében. Ezek mindenképpen egy fontos témakör, és fontos alkalmazni őket, de azért inkább kiegészítésként szoktuk javasolni. Tehát, hogyha annak ellenére is telemegy a kutyusunk kullancsa, hogy a tablettázzuk, ugye a tabletta az a következményt fogja megakadályozni, de mondjuk ugye amiatt is fontos lehet ez ennek az alkalmazása, alkalmazása, hogy belénk ne menjen bele a kullancs mondjuk a kutyusról, de különböző sprés, illetve fürdetős megoldások is vannak. Azért alapvetően elég széles a paletta, meg kell találni, ami a legjobban jellemző ránk, viszont mindenképpen kutyáknak vagy pedig cicáknak valót kell használni, mert az emberire sajnos elég komoly allergiás reakciók tudnak kialakulni, ezzel is volt nem olyan régen tapasztalatunk. A szúnyogok esetében pedig kifejezetten ugye külön szer a maximum kullancs mellett lehet, viszont az ő esetükben mindenképpen azért a szívféreg az, ami fontosabb, mint védekezési módszer. Vannak ilyen nagy állatból, haszonállatból visszamaradt fürdető oldatok, esetleg ugye azokat lehet, de azért ma már a kis kedvencként tartottaknál ez elég durva hatóanyagoknak minősülnek, ezért is tértünk át igazából a cseppentése, vagy pedig a tablettára, esetleg még a nyakörvre, ugye az még egy kicsit ma már háttérbe szorult, leginkább ugye amiatt, mert nagyon-nagyon jó, hogy hosszú hatású, viszont nagyon nehéz meghatározni, hogy melyik kutyusnak, melyik cicusnak működik jól, és kinek nem. Ugye itt a szörhossz is számít, a szorosság is számít, tehát minden ilyesmi. Sokkal körülményesebb megítélni, hogy megfelelő-e vagy pedig nem. És hát, hogyha belement a kullancs, akkor ugye meg is próbálhatjuk kiszedni. Ehhez vannak speciális kullancs kiszedő csipeszek, de egyébként egy sima szemöldött csipesszel is meg lehet próbálni. Nagyon-nagyon írtóznak tőle a gazdik, tehát nagyon kevés olyan gazdit találtam eddig, aki azt mondta volna, hogy jaj, de jó, hogy kiszedtem, hanem inkább úgy, hogy én ehhez biztosan hozzá nem nyúlok. Alapvetően nem kell annyira félni tőle, mint amennyire félnek alapvetően a gazdik, mert igazából, hogyha ne adj Isten, elkezdjük ugye csavaró mozdulatokat kell leginkább elkerülni, hogy nehogy beleszakadjon a feje. Ez ugye az embereknél egy nagyon-nagyon nagy aranymondás, de hogyha állatba esetleg beleszakad a feje, az nem okoz olyan nagy problémát, mint a mi esetünkben egyébként. Ugyanis nekünk ugye a belében van a probléma, a belében van az a kórokozó, amit ugye ő szépen vissza tud injektálni. Tehát azt a legfontosabb eltávolítani, méghozzá lehetőleg 24 órán belül, mert 24 óra után kezdi el beinjektálni. Úgyhogy ha van egy jó megtalált kullancsunk, akkor mindenképpen érdemes minél hamarabb eltávolítani, nagy Isten beleszakad a feje, vagy pedig bármilyen bőrkiütés, piros kör ezek kialakulnak, akkor viszont állatorvosot is el kell hozni mindenképpen.
Ha élősködőket zárva, most, ha jól tudom, szezonja van, van egy növény is, ami problémát okozhat, méghozzá a toklász. Erről mit tudhatunk, milyen gondot okoz?
Hát a toklász az sajnos manapság már lassan nagyobb gondot fog okozni, mint az említett élősködő, ugyanis szinte mindenhol megtalálható megint ez a fűvágás, kaszálással történő száraz egérárpának a lehullása. És nagyon érdekes, mert nagyon alattomos betegségről van szó szintén, ugye bele tud menni leginkább mindenhova, bele tudnak lépni, mancsba befúródni, orrba fel tudják szippantani, fülbe bele tud menni, és egy nagyon-nagyon rossz tulajdonságú növény, ugyanis amint bejut, egyre mélyebbre fúrja magát folyamatosan, és leginkább akkor okoz tüneteket, amikor már nagyon mélyen van. Tehát nagyon gyakran sajnos egy bódításos beavatkozást igényel, hogy eltávolítsuk, ugyanis felületesen még a leggondosabb gazdi sem veszi észre, mert sajnos egy karcolással kezdődik, és akkor utána egyre-egyre mélyebben belejut. Nem is mindig sikerül egyben eltávolítani, tehát sajnos ez nagyon nehéz témakor azért is, mert ugye minden gazdi teljesen jogosan kérdezi, de hát hogyan lehet ellene védekezni, és a leginkább azt lehet mondani, hogy nagyon sehogy, mert tényleg szinte mindenhol ott van, de azt szoktuk mondani, hogy ne menjenek olyan területre, ahol van, viszont nem kell messzire menni, ahol mi lakunk, Helyő Csabán is ott van a vágott fű között, tehát hogy nem nagyon kell sajnos ehhez olyan rétre menni, vagy olyan speciális területre menni, ahol el lehetne kerülni egyébként.
Dr. Kis Daniellát, a Miskolci Állatkórház állatorvosát, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.